Most pedig nagy szeretettel köszöntöm mindnyájunknak a nevében Boda Újlaki Judit, kedves előadónkat. Isten hozta. Ő a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében dolgozik, fejlődés és nevelés lélektani tanszéken tanársegéd. És arról fog előadást tartani, hogy hit és humor a párkapcsolatban. Többekkel beszéltem, reklámoztam ezt az alkalmat, és azt mondták, hogy ez érdekes, még a késői óra ellenére is igyekszenek itt lenni. Meggyőződésem nekem is, hogy ez egy rendkívül izgalmas és ugyanakkor aktuális téma is lesz a számunkra, hiszen ma azt tapasztaljuk, hogy rengeteg vitatkozás, veszekedés, türelmetlenség, meg nem értés van még családokon belül is. Én azt hiszem, hogy szakavatott előadónk ebben nagy segítséget fog nyújtani, hogyan tudjuk ezeket áthidalni. Én át is adom a szót neki, és örömmel hallgatjuk előadását.
Köszönöm szépen! Na szóval, igazándiból úgy csöppentem én ebbe az egész humor dologba bele, hogy amikor doktori iskolába jártam, akkor kitaláltam azt, hogy a politikai viccekkel kéne foglalkozni valamit, szociális reprezentációk, és ami a szociálpszichológiának egy kutatási területe annak kapcsán, és nyilván így, ahogy az ember beleássa magát a humor szakirodalmába, így gyakorlatilag azért egy csomó minden mással is találkozik, és így kerültem a humor a párkapcsolatokban témaköréhez. Igazániból azt gondoltam ma estére, hogy ennyi tudok beszélni, bocsánat, igyekszem. Szóval azt gondoltam, hogy beszélgetnénk nyilván pszichológiai szemszögből elsősorban a humorról az első felében az estének, aztán pedig rátérnénk a humor a párkapcsolatokban témakörére egészen konkrétan. Tulajdonképpen a humor kutatása rengeteg szemszögből és rengeteg megközelítésből lehetséges. Nyilván mivel én pszichológus vagyok, ezért ahhoz konyítok, úgyhogy erről fogunk alapvetően beszélni, és nem is csak, hogy alapvetően, hanem csak a pszichológiai témákat fogjuk érinteni. De azért egy kicsit nézzünk amögé, hogy mit értünk végül is humoron. Nagyon egyszerű most a mi 21. századi agyunkkal azt gondolni, hogy jaj, de jó, van a humor, és az mindenben segít, és az majd mindent megold. Az lesz majd egyébként az egész beszélgetésünk végkicsengése, hogy egyáltalán nem, az segít, de csomó, sokkal fontosabb dolog van a humornál. Hozzá fog tudni tenni egy csomó mindent a jó érzésünkhöz, de nem ez az alapvető. Mindazonáltal a humor egy... Vitatkoznak a kutatók abban, hogy mennyire sajátosan emberi jelenség, mert akinek van például kutyája, azért azt tudja, hogy a kutyák milyen arckifejezéseket tudnak vágni, tehát hogy azért a kutyák néha csinálnak olyat, hogy mintha produkálnának humort, meg mintha értenének humort. Sőt, azok a majomkísérletek, amikor jelnyelvet tanítottak majmoknak, hátha majmok is meg tudnak tanulni, beszélni, és valamennyire valóban megtudtak, ott is mutatkoznak jelek arra, hogy a majmok is tudnak valamiféle humort produkálni. Volt olyan, hogy a cigarettázás jelét nagyon jól el tudta mutogatni a majom, viszont amikor macerálták, hogy de, mutasd meg a cigarettázás jelét, akkor a fülébe dugta be a cigarettát, és ez most ugye a kutatókon múlik, hogy hogyan értelmezik azt, hogy ez egy hibázás a majom részéről, vagy egy szándékos humorprodukció. Lényeg az, hogy egyértelműen csak az ember esetében tudjuk azt eldönteni, hogy valóban humorizál, érti a humort, produkálja a humort. Minden emberi társadalomban jelen van a humor, viszont az, hogy mi nevetünk a különböző társadalmakban, az nagyon változatos. Tulajdonképpen, amiben a pszichológusok egyetértenek, az az, hogy a humor valamiképpen a játéknak egy formája, és majd ez lesz az egész párkapcsolati humor dolognak is a lényege, hogy amennyire játékosak a párkapcsolataink, annyira tudjuk belevinni a humort, és annyira fog nekünk segíteni a humor. tulajdonképpen a humorkutatás egy elég nehéz terep, mert egy pszichológiai szempontból mindenképpen lévén a pszichológia ugye próbálja a betegségeket gyógyítani, a negatív dolgokat megpróbálja pozitívvá formálni, viszont a humor azért alapvetően egy jó dolog, és nagyon új fejlemény a pszichológiában az, hogy pozitív dolgokat kutassunk. Tehát így elég nehéz kutatási pénzeket kapni humorra, de azért egyre inkább elterjedőben van. De most már azért végre valahára definiáljuk, mi az a humor. Tulajdonképpen olyan cselekvés, beszéd vagy írás, ami szórakoztat és örömet okoz. Tulajdonképpen ennyi lenne, ami egy ilyen rémták definíció és bármiféle tudományterületről elfogadható. Majd a pszichológiába belemegyünk részletesebben. Egyébként a humor szó eredetileg görög szó és testnedvet jelentene, hogyha belegondolunk abba a Hippokratész, majd később Hippokratész Galénusz féle típustamba, ott abba, amit mindannyian ismerünk, ez a kolerikus, szangvinikus, stb. Ott a, gyakorlatilag arról volt szó, hogy amilyen testnedveink panganak, vagy éppen túlzásba kerülnek a szervezetünkben, az fogja meghatározni a mi lélektani típusunkat, innen ered a humor szó. A tulajdonképpen, ami igen érdekes, az az, hogy egészen a 19. századig a humor negatív jelenségnek számított. Hogyha belegondolunk ilyen középkorról szóló filmekbe, akkor ott is látjuk, hogy fogatlan emberkék nevetgélnek borzasztó ordinári módon, és ez volt a humorról az általános felfogás egészen a 19. századig. Akkor kezdett megváltozni a közgondolkodás, és vált ketté a humor pozitivitása, és nagyon érdekes, hogy mert ez most nem fogom túl beszélni, de igen. És hogy menjünk át. Megkérdezi? Jó. Ezt most befejezem, jó? És akkor utána ezt megkérdezem. Szóval a lényeg az, hogy a 20. században, ugye az 1930-as évektől kezdve egy Allport nevezetű pszichológus mondta azt, hogy a humor a lelki egészségünk elengedhetetlen tartozéka. Onnantól kezdve gondolkodunk egyértelműen pozitívan a humorról. Na, ez volt a történelmi bevezető rész, és most jön a szúnyogírtás, és az a kérdés, hogy van valahol a közelben egy tök üres nagy sátor. Melyik?
Szikra.
Szikra sátor. Menjünk át oda?
Igen.
Akkor menjünk. Alapvetően a humor egy interpersonális jelenség, tehát emberek között zajlik. És mint olyan, ugye, hogyha azt a szót halljuk, hogy humor, mint ahogy én is ugye hallottam az én saját doktori iskolámban, akkor egy csomó esetben az jut eszünkbe, hogy viccek. Igen ám, de a viccek azért úgy nagyjából az összes humor produkálásunk és összes nevetésünk hát maximum 10%-át teszik ki. Ezt felmérték kutatók. Nyilván ez változik egyébként történelmi koronként, meg kultúránként, de alapvetően azért persze vannak, ez tök jó, hogy elolvasgatjuk a vicceket az interneten, meg vicceket mesélünk egymásnak, de nem erről szól. Inkább arról szól, hogy részben, amikor beszélgetünk, mindenféle spontán beszélgetésbeli humorokat alkalmazunk egyrészt, másrészt pedig ha nem csak úgy véletlenül megjelenik, de nem, szóval hogy pont erről van szó, hogy ezek a freudi elszólások, meg úgy véletlen botlások, amik történnek velünk az életben, azok szintén humor forrásként szolgálnak, és ezek adják a...
Szerintem ez is
egy humor. Ez is, abszolút. Nem, a párkapcsolatban, de legalább valahol, mindegy. Most már valamikor tényleg muszáj, hogy befejezzük, vagy legalább elkezdjük rendesen. Oké, Szóval, tulajdonképpen ugye azt beszéltük meg, hogy a humorról pszichológiai szempontból fogunk beszélni, és igazából ez a legfontosabb része annak, amit most mondani fogok egész este, hogy a humor, ezt megbeszéltük, hogy ugyan univerzális jelenség, de borzasztó heterogén, hát pszichológiai szempontból is borzasztó módon heterogén. Nem annyiról szól, hogy most vagy nevetünk, vagy nem nevetünk. Azért ennél sokkal komplexebb a kép. Igen, a nevetés az hozzátartozik a humorhoz, de nem elégséges. Nyilván ahhoz, hogy valamit humorként értékeljünk, szükséges az, hogy valamilyen módon az agyunkban lejátszódjanak olyan folyamatok, hogy mi egy kicsit ki tudunk lépni abból a hétköznapi közegből, amiben benne vagyunk, ki tudunk lépni abból a keretből, amiben éppen vagyunk, és át tudunk lépni egy másikba, és ami ennél még fontosabb, hogy a másik embert is át tudjuk vinni ebbe a keretbe, tehát nem pusztán arról van szó, hogy nevetünk, és az agyunkban lejátszódnak különböző információfeldolgozási folyamatok, hanem arról is, hogy a humor szükségszerűen társas jelenség. Gondoljunk csak abba bele, hogy amikor nevetünk, akkor mindig olyan dolgon nevetünk, még ha egyedül vagyunk, akkor is, ami a társainkkal együtt van. Soha-soha nem nevetünk magányos dolgokon. És ami még minden ehhez a háromhoz hozzáadódik, az, hogy a humor anélkül, hogy jó érzésünk lenne utána, nem állja meg a helyét. Tehát, hogy ez a négy dolog, hogy társas helyzet, különböző információfeldolgozási folyamatok, pozitív érzelmek, plusz a nevetés, ebből áll pszichológiailag össze a humor pszichológiai értelemben. Nos, nyilván a humorról ezt is mondtam az elején, hogy nagyon könnyű úgy gondolkodni, hogy mindent megold és mindenen átsegít, de azért úgy tűnik, hogy a humor csak egy mellékterméke az emberi gondolkodásnak, bármennyire is pozitív az. Tehát most úgy állnak a pszichológusok, hogy nem gondolják, hogy a humor bármilyen evolúciós folyamatnak az eredményeképpen kialakult volna, hogy bármilyen szelekciós folyamatnak ott a csúcsára rákerült, hanem arról van szó, hogy egy csomó dolog fejlődött az emberiség fejlődésével, és megjelent a humor, és ezt tudjuk az egyéb fontosabb dolgok szolgálatába állítani. De azért mégis egy csomó lelki folyamatunknak nagyon nagy segítséget nyújt a humor. Ilyen ugye nyilván az, hogyha jól érezzük magunkat, akkor egy csomó dolgot másképp látunk a világban. Tehát attól, hogyha nevetünk, és ugye a nevetéshez párosul ez a bizonyos jó érzés, akkor egész egyszerűen tényleg szebbnek és rózsaszínűbbnek látjuk a világot, optimistábbak vagyunk, sokkal rugalmasabban gondolkodunk, másképp emlékezünk, olyan dolgokra emlékezünk, ami jó, és így tovább. Aztán a humorral nagyon jól lehet a társainkat befolyásolni, ugye ezt is beszéltük, hogy a humor alapvetően társas jelenség. Gondoljunk csak abba bele, hogyha valamit el akarunk érni, és hát mondjuk azért nem mindig a közvetett út a jót, hogyha valakinek direkt behizelgünk, az nagyon visszataszító tud lenni. Egy kis, ironikus, kedves kis megjegyzés, ami azért hizelgésnek is látszik, és hogyha mindenki leveszi azt, hogy azért ez egy hizelgés volt, de mégse teljesen direkt, az a leghatékonyabb stratégia. Tehát tulajdonképpen a humort interpersonális befolyásolása, vagy ugye más emberek befolyásolására is lehet használni. És amit mi aztán itt Kelet-Közép-Európában rettentő jól tudunk, hogy a humort feszültségoldásra is lehet alkalmazni. Egyébként ezzel kapcsolatban azért a szakirodalom eléggé hát nem egységes, mondjuk úgy, tehát nagyon gyerekcipőben jár még a humor pszichológiai kutatása. főleg amiatt, amit az elején beszéltünk, hogy a kezdetek kezdetén a humornak teljesen negatív értelme volt, aztán lett egy teljesen pozitív, és körülbelül mostanra kezd integrálódni ez a két kép egyé, és tudunk már pszichológiai mérőeszközök segítségével, tehát pszichológiai tesztek segítségével is különbséget tenni pozitív és negatív humor stílusok között, de majd erről fogunk beszélni később. Ugye azt is említettük, hogy a humor miután alapvetően társas jelenség, és ha már párkapcsolatok témakörénél vagyunk, akkor azért nézzük ezt az oldalát a dolognak. Számos ilyen jellegű, tehát kapcsolati funkciót szolgál. Például van egy a pszichológiában homlokzat óvásnak nevezett jelenség, én ezt személy szerint roppanul szeretem. Ez arról szól, hogy minden embernek van egy képe, amit szeretne tartani mások felé, ugye ez lenne a homlokzat. Néha ez hát nem működik jól, és teljesen össze tud omlani, ha csak abban gondolunk bele, hogy az ember sétál kikenve, kifenve az utcán, és belelép egy gödörbe, az nagyon vicces tud lenni, akkor is például összeomlik a homlokzat. Na szóval a lényeg az, hogy egy beszélgetés során is bele tudunk egy csomó olyan helyzetbe kerülni, ahol már nem tudjuk a másik felé megtartani azt a képünket, amit mi szeretnénk mutatni neki magunkról, és akkor ezt egy humoros megjegyzéssel egy kicsit kompenzálni tudjuk, és akkor már nagyjából vissza is állt a homlokzat, vagy éppen fordítva is lehet csinálni, hogy a beszélgető partner nem akar minket olyan helyzetbe hozni, hogy ez a bizonyos homlokzatunk összedőljön, úgyhogy ezért ő alkalmaz valamilyen humoros stratégiát velünk szemben. Akkor, ami még így az emberek között nagyon fontos, az is hát ez egy, most bocsánat, hogy ilyen szociálpszichológiai dolgokról beszélek, de azért vagyunk itt, szóval lényeg az, hogy van egy szereptávolításnak nevezett jelenség is, ami azt jelenti, hogy benne vagyunk egy helyzetben, mondjuk az orvosok éppen hűtenek, ami borzasztó komoly és felelősségteljes, meghalhat egy ember a keze között, és hát ez borzasztó nehéz elviselni ezt a terhet, úgyhogy mit csinál? Humorizál. De egy kicsit kilép abból a szerepből, ebből a meg kell valakit hűtenem, hogy tovább élhessen, de akár meghalhat szerepből is. És tehát a humor lesz az, ami segít az énjét eltávolítani ettől a szereptől, amit neki éppen aktuálisan végeznie kéne. Aztán nagyon érdekes, hogy számos esetben használjuk a humort arra, hogy az énünkről beszéljünk. Egy csomó esetben nem tehetjük azt meg, hogy közvetlenül kifejezünk attitűdöket, csak gondoljunk a rasszista viccekbe bele. Ugye azért azt nem illik manapság már oda menni bárkihez is, és direkte rasszista megnyilvánulást előadni. Úgyhogy azzal, hogy egy viccet elmesélünk, azzal úgy tapogatózunk, hogy meddig lehet elmenni ezzel a beszélgető partnerrel, kb. Ő mit gondol erről az egészről, mi az, ami milyen gondolkodási ösvényen tudunk vele tovább menni. Tehát gyakorlatilag itt a humor arról szól, hogy megpróbáljuk feltérképezni a másiknak a gondolkodását, és anélkül, ugye itt most visszajön a homlokzatóvás ismét, hogy anélkül tudjuk ezt megtenni, hogy mi magunk sérülnénk ebben a helyzetben. Jó, aztán tulajdonképpen ami még érdekes csoportban is nyilván használják a humort, nagyon-nagyon, szóval pont azért, mert a humor nagyon sok mindenre jó, ezért egy csomó ellentétes dologra is jó, mindegy, szóval a lényeg az, hogy csoportokban használják arra is, hogy egy kicsit felborítsa a hierarchiát, meg arra is, hogy megerősítse a hierarchiát. Amikor végeztek vizsgálatokat, például pszichiátriai osztályon, akkor azt tették észre, hogy a legtöbb humort az orvosok, a pszichiáterek produkálják, utána a medikusok, utána pedig a nővérek. Tehát ahogy a hierarchiában haladunk lefelé, úgy produkálnak egyre kevesebb humort az emberek. Tehát ez gyakorlatilag arról szól, hogy megerősíti a hierarchiát. És ami még nagyon érdekes volt, az az, hogy hiába gondoljuk azt, hogy viszont akkor, amikor a medikusok poénkodnak, akkor az orvosok rovására teszik, mert nem erről van szó, hanem a mindenki lefele poénkodott. Tehát az orvosok a medikusok, meg a nővérek, meg a betegek rovására, a medikusok azok a nővérek, meg a betegek rovására, így a nővérek, meg hát sajnos a betegek rovására van. Úgyhogy azért az alapvetően egy mítosz, hogy felborítjuk a humorral a már meglévő rendet, vagy hogy kevés esetben történik ez, és majd a párkapcsolatokban is erről lesz szó, hogy a férfiak és a nők humorizálása alapvetően eltér egymástól, és a férfiak humorizálása nagyon nagy mindent meg lesz. Jó. Szóval, beszéltünk arról, hogy a hízelgésnek is egy irgalmatlan jó stratégiája a humor, és ezen kívül még arról is van szó, hogy ha egy csoportban vagyunk, és ez is majd átvezet a párkapcsolati témához, akkor ahhoz, hogy kettőnknek, vagy az egész csoportnak legyenek közös történetei, hogy legyen a csoportunknak egy saját identitása, ahhoz elengedhetetlenül szükséges a humor. Arról ez az egyik eleme annak, hogy mi, mint közösség meg tudjunk jelenni a világ előtt. Jó. Tulajdonképpen a nevetésről még beszélnünk kéne külön, mert hogy ez egy nagyon társas szempontból borzalmasan érdekes jelenség, és utána esküszöm, hogy rátérünk a párkapcsolatok témakörre. A nevetés az jelzés a társak felé alapvetően, hogy ez csak egy játék, és nem kell komolyan venni. No, tehát, hogyha valaki nevet, másrészt meg 2005-ben találtak az agyban úgynevezett tükörneuronokat, ami arról szól, hogyha valaki nevet, a másik ember agyában ezek a tükörneuronok elkezdenek dolgozni, vagyis az én agyamban működnek ezek a neuronok és nevetek, akkor a másik embernek ugyanazok a területei is elkezdenek működni, és ő is nevet, tehát hogy a nevetés maga produkál egy olyan hogy a másik embert is egy ilyen játékos, relaxált helyzetbe hozza. Így biztos, voltam egyszer úgy Hollandiában 13 évesen, hogy egy szót nem tudtam hollandul, és elkezdtek nevetni az étteremben valakik, és én is elkezdtem nevetni, és rám szóltak, hogy miért nevetek, és én merre, hogy én úgy se értem. És ez borzasztó kellemetlen volt, de hát gyakorlatilag tényleg erről szól az egész, hogy másik nevet, akkor is, ha nem érti az ember, akkor is nevet, így működik az agyunk. Jó? Jó. Többi nem érdekes. Na, szóval, amiről így a párkapcsolatok előtt még beszélnünk kéne, az az, hogy mennyire változik a nemek humorizálási stratégiája. A korai kutatások azok főleg antropológiai kutatások voltak, és azt találták, hogy alapvetően a férfiak szoktak viccelni, és a nők odaadó közönség. Tehát a férfiak produkálják a humort, és a nők nevetnek rajta, és ezt mindenki nagyon helyén valónak tartja így. És azt találták még a korai kutatások, hogy a férfiak jobban szeretik az agresszív és szexuális humort, és a férfiak és a nők is inkább a nőkről szóló vicceket kedvelik. Jó, de hát ugye azért ezzel van némi probléma. Mert nyilván ez az utolsó, ez arról, hogy az antropológusok azt mondták, hogy egyrészt az antropológusok is abban az időben általában férfiak voltak, úgyhogy a férfiak egymás közti humorizálásához fértek hozzá, és a nők egymás közti humorizálása teljesen zárt terület maradt nekik, úgyhogy így az elemzésből ezek mind kimaradtak egyrészt. Másrészt meg azért lehet, hogy mégiscsak van alapvetően arról szó, hogy a társadalmak férfi központúak, és próbálják fenntartani azt a status quo-t, amiben éppen vannak, és a társadalmak nagy része a nőknek egy ilyen alárendelt szerepet ad, míg a férfiaké a publikus szféra, vagy a közszféra, vagy nem tudom micsoda, a nőké a magánszféra, és próbálják a, vagy a társadalom úgy szabályozza magát, hogy próbálja bentartani a nőket ebben a magánszférában, és ebbe nem fér bele az, hogy nevessenek. Na. Az újabb kutatások viszont már azt találták, hogy nincsen különbség abban, hogy mennyire kreatívan produkálnak humort a férfiak és a nők, abban sincsen különbség, hogy önmagukon mennyit nevetnek, abban sincsen, hogy a képregényeket, a karikatúrákat és a szexuális tartalmi humort valaki mennyire élvezi, viszont abban van különbség, hogy ezeket a bénázós, ügyetlenkedős vígjátékokat, meg az ellenséges humort azt a férfiak szeretik alapvetően, és a nők ezt nem kedvelik, és az anekdotikus, az önmagukról szóló kis vicces történeteket inkább a nők szokták mesélni. Ami még nagyon érdekes, hogy amikor csoportban vannak nők-férfiak, meg nők-férfiak vegyesen, akkor a nők 8-szor gyakrabban használják a szolidaritás kifejezésére a humort, mint a férfiak. Tehát a nők sokkal pozitívabban használják a humort, mint a férfiak. És azt is találták, hogy amikor az emberek ugratják egymást, akkor az csak az egynemű csoportokban teszik. A szintisztán férfiak vagy szintisztán nők csoportjában megy az ugratás, de a vegyes csoportokban ez nem szokott előfordulni. Viszont akkor most térjünk rá, hogy mi is van a párkapcsolatok témakörével. Tulajdonképpen a humorérzék az egy borzalmasan kívánatos tulajdonság egy csomó ember számára, hogyha megnézünk apró hirdetéseket, akkor a nők rengeteg esetben írják be, hogy olyan társat keresnének maguknak, akiknek jó a humora, viszont a férfiak hát a lehető legritkább esetben szokták ezt beírni. Tehát úgy tűnik, hogy a férfiak számára a leginkább a fizikai vonzerő számít, a nőknek ez kevésbé hangsúlyos, a nőknél az intellektuális tulajdonságok, így például a humorizálás is sokkal fontosabb. Viszont a humorról, hogyha valakiről azt mondjuk, hogy humoros, akkor egy csomó egyéb jó tulajdonságot is feltételezünk. Bár mondjuk ezt most megint zárójelben megjegyzem, hogy egy csomóan feltételezik azt, hogy intelligens, aztán vannak olyan társadalmak, ahol pont azt feltételezik, hogy aki humort használ, az nem intelligens, szóval most ezzel így tudunk kezdeni, amit tudunk, mindegy. Lényeg az, hogy akkor pozitív általában a humor, hogyha társ, akit keresünk, vagy akivel vagyunk, fizikailag is vonzó. Egyébként csak egy hozzáadott érték. Tulajdonképpen, ami érdekes volt, az az, hogy amikor ismeretlen párokat hoztak össze, és itt most nem feltétlenül kell gondolni romantikus kapcsolatokra, csak meg kellett oldani egy feladatot, ami vagy hívta a humort, vagy nem hívta a humort, akkor azok a párok sokkal jobban kedvelték egymást, és sokkal nagyobb fokú intimitást mutattak a feladat megoldás végére, akiknek olyan feladatuk volt, amiben lehetett humort használni, mint azok, akiknél nem. Azt is megnézték, hogy mennyire élvezték a feladat megoldását magát, és azt találták, hogy ebben viszont nem volt különbség, tehát gyakorlatilag a humor csak és kizárólag a kettőjük közötti kapcsolatnak a változtatásáról szólt, és nem pedig a feladat megoldásról magáról. Volt pár vizsgálat azzal kapcsolatban, hogy a humorérzék és a kapcsolattal való elégedettség az vajon hogyan függ össze, és az összes kutatás gyakorlatilag azt találta, hogyha a másikat vagy másikról mi azt gondoljuk, hogy humoros, jó a humorérzéke, akkor nagyon sok esetben a kapcsolattal is sokkal elégedettebbek vagyunk. Persze mondjuk ez egyáltalán nem biztos, hogy az irány, hogy ő humoros, sokat nevetek vele, boldoggá tesz, és akkor ezért nekünk jó a kapcsolatunk. Lehet, hogy fordítva van az egész, hogy egy jó kapcsolatban tud humorizálni az ember, egy rossz kapcsolatban úgyse, és hát ezzel még most nem tudnak kezdeni a vizsgálatok semmit. Viszont azért attól függetlenül, hogy mennyire gyerekcipőben járnak a kutatások, már vannak elég jópofa eredmények. Vizsgáltak friss házasokat olyan szempontból, hogy egy 15 perces laboratóriumi helyzetben, de tényleg betereltek fiatal házasokat egy szobába, és 15 percet videóztak arról, hogy a házaspár hogy beszél meg önmaga között egy problémát, és azt találták, hogy ott, ahol a férfiak humorizálnak, ott később, 4 év múlva sokkal nagyobb a válásnak az esélye, mint ahol a férfiak nem viccelik el ezeket a problémákat. Viszont, és ez még mindig nem elég, azt is találták, hogy azoknál a fiatal házasoknál viszont, ahol a nők humorizálnak, és akkor most emlékezzünk arra, hogy a férfiaknak tökre nem volt fontos az, hogy a feleségük humorizál-e vagy sem. Na, a lényeg az, hogy ott, ahol a feleség humorizál, és ezáltal a férfinak csökken a szívritmusa, azok a párok irgalmatlan jól meg tudták oldani a problémákat, és ott viszont sokkal kevesebb volt a válásnak az esélye. Úgyhogy ez így egy elég meglepő és furcsa eredmény. De azért ehhez hozzá kell tenni, hogy nyilván nem a humor alakítja ki a teljes képet, hanem ezek a kutatók egy csomó érzelem kifejezést vizsgáltak ebben a helyzetben, és az volt a borzasztó érdekes, hogy a düh, az undor és a félelem és az öröm kifejezését, hogyha összeadták, ez most teljesen mindegy, hogy hogyan, de lényeg az, hogy ezeket összegezve 93%-ban meg tudták jósolni, hogy 4 év múlva együtt lesz-e a pár, vagy sem. Ami ez döbbenetes. Egy negyed órát benn van valaki a laboratóriumban, és akkor összegeznek bizonyos viselkedéseket, és nagyjából meg lehet azt határozni. Úgyhogy ez a 93% ez nagyon-nagyon erős érték, és hogy meg lehet határozni azt, hogy mi lesz a kapcsolatukkal. Viszont amikor a humort nézték, hogy mennyire alkalmaznak ugye a probléma megoldás során humor, ott egyáltalánban nem találtak különbséget. A humor nem jelezte előre, hogy együtt marad-e a pár majd a későbbiek során vagy sem. Jó. Viszont a humorizálás azért néha negatív hatással is bírhat. Nyilván azért, mert hogy a humor ilyen vágyott tulajdonság mindenki számára, és hogyha egy frissen randizó pár azt tapasztalja, hogy a másikon mindenki mennyire jól szórakozik, akkor az pont ugyanúgy fog működni, mint hogyha azt látná, hogy a másikat mindenki megnézi, vagy tehát, hogy olyan a humornak a hatása, mint az a végzetes vonzerőnek a hatása, hogy úgy vélik a partnerek, hogy sokkal több eséllyel viszi el majd valaki más azt az embert. Tehát, hogyha arra vetemednénk, hogy egy kapcsolat elején sokat humorizálunk, akkor átlép az agarakkal, mert nem fog jó kisülni belőle. Amit még... jó. Említettem az elején, hogy van már mérőeszköz arra, hogy a humornak a pozitív és negatív aspektusait elkülönítsék, és végeztek a párkapcsolati vizsgálatokat is ezzel. Ez egy kérdőív, aminek van 4 skálája, amiből 2 pozitív humorhasználatot jelent, és 2 negatívat. A 2 pozitív humorhasználati dolog az egyik az a úgynevezett affiliatív, tehát a
kapcsolatban való elköteleződésként lehetne a legegyszerűbben megfogalmazni. Szóval affiliatív humorról szól, a másik az én felértékelő humor, ezek lennének a pozitívak, és az agresszív humor, illetve az én leértékelő humor lennének a negatívak, de most nekünk tényleg csak az elég, hogy a pozitív meg negatív humor stílusok, az egésznek a lényege, hogy ott, ahol pozitív humort használtak, ott egy csomó egyéb kapcsolati dolog is pozitív volt, intimebbnek érezték a kapcsolatukat, mint mások. Az, hogy a másik mennyire támogatja, azt is sokkal magasabbra értékelték, az empátiás készségük is sokkal jobb volt az adásban és kapásban. Egyaránt sokkal kezdeményezőbbek voltak a pozitív humor stílussal rendelkezők a kapcsolataik terén, többet tudtak feltárni önmagukból, és elégedettebbek is voltak a kapcsolatukkal, míg azok, akik a negatív humor stílusokat alkalmazták, azok alacsonyabb empátiáról számoltak be, nem voltak elégedettek a kapcsolatukkal, nem volt a saját érdekeiket nem tudták érvényesíteni a kapcsolaton belül, magányosnak érezték magukat, szorongtak a kapcsolatban, és sem a kapcsolatuk intimitását, sem pedig a másik támogatását nem értékelték nagyra. Összefoglalóan pedig azt szeretném még mondani, hogy ugye nagyon sok kutatóban felmerült az, hogy akkor vajon miért is alakult ki a humor és a humor a párkapcsolatokban egyáltalán miért jelenik meg, és hát elég sok furcsa megközelítés volt. Van egy kutató, aki evolúciós pszichológus, és ő egyenesen azt mondta, hogy tulajdonképpen a humor az egy párválasztási szelekciós mechanizmusként működik, mert hogy a humor az a kreativitásnak a kifejeződése, és hogyha valaki kreatív, akkor logikusan intelligens is, és egy csomó olyan helyzetet meg tud oldani, amiben váratlanul cselekedni kell. És ezért szeretjük a humoros embereket, mert hogy akkor ő majd, tehát hogy a humor előre jelez egy csomó pozitív értéket, aminek során majd az életünkben jobban fogunk tudni a társas kapcsolatainkban működni, de azért alapvetően megint csak arról van, vagy hogy most újfent mondanám, hogy nem arról van szó, hogy kialakította az evolúció a humort, mert az olyan marha jó, és akkor minden fölött áll, hanem egy melléktermék, és nem valószínű, hogy ezért született volna. Tehát vannak sokkal fontosabb szexuális szelekciós szempontok, nem a humor az elsődleges. A humornak inkább társas funkciói vannak, ezeket már mind megbeszéltük az előbbiekben. Tulajdonképpen azért arról lenne itt szó, hogy ha valakinek jó a humorérzéke, akkor sokkal jobban tud bánni más emberekkel. Gondoljunk csak abba bele, hogy egy első találkozás bárkivel is az mennyire feszélyező tud lenni, és azok, akik humorral tudják ezeket a helyzeteket kezelni, azok remekül csökkentik a beszélgetőtárs bizonytalanságát, és remekül csökkentik azt a távolságot, ami két idegen ember között van. És tulajdonképpen az egész humor valószínűleg egy ilyen áttételes mechanizmus során működik a párkapcsolatainkban. Ha humorosak vagyunk, akkor valószínűleg játékosak is vagyunk, tehát a humor az a játékosságnak csak egy pici eleme, hogy mennyire vagyunk játékosak, az attól függ, hogy mennyire szoros a kapcsolatunk. Az, hogy mennyire szoros a kapcsolatunk, az a pozitív érzelmek nagy bugyrától függ, és a pozitív érzelmek nagy gúnya pedig úgy összességében a kapcsolattal való elégedettséggel áll összefüggésben. Persze azért most nem arról van szó, hogy nincsenek oda-vissza hatások, de hogy azért alapvetően a humor akármennyire is szeretnénk, hogyha nagy szelete lenne a párkapcsolataink jól működtetésének, de azért nem az. Tehát nagyon sok esetben inkább csak szimptomája a humortalanság egy rossz kapcsolatnak, mint sem arról lenne szó, hogy a humor a gyógyír mindenre. Úgyhogy kicsit másképp meg jó, mindegy. Szóval ennyit gondoltam most, és hogyha bármilyen kérdés van, akkor igyekszem. Köszönöm.